Hagyjuk meg fejünket és imádkozunk. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, és köszönjük, hogy te nem mondtál le rólunk. Te nem kerültél olyan mély szomorúságba, hogy az ember számára ne teremtsél kiutat. Hálásak vagyunk azért, hogy te nem hagytál bennünket a bűn mélységében, hanem utánunk jöttél. Nem nekünk kellett hozzád mászni valahogy valamilyen úton, módon azon a kijelölt magas hegyre, hanem te jöttél le abba a mélységbe, amiben mi voltunk, a bűnnek a völgyébe, tengerébe, és te voltál az, aki felemeltél bennünket. És köszönjük, hogy ez a mai alkalom is egy lehetőség arra, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy rendezzük a mi életünket, egy lehetőség arra, hogy az ember megnyissa szívét előtted, és feltárulkozzanak olyan dolgok, amelyek ott vannak a szív mélységeiben, bugyraiban. Azokkal, Urunk, azért könyörgünk, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket jelenléteddel. Olyan fontos számomra az, hogy többet belőled, többet tőled, többet általad. És olyan fontos számomra az, hogy ne én, hanem te. Olyan fontos számomra, hogy hangozzál te, szólj te. És fontos számomra az, hogy én egészen alább szálljak. Drága Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy jöjj most közénk. Te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedbe, te ott vagy. Te megígérted azt, hogy ha valaki kiált hozzád, akkor te meghallgatod. Te megígérted azt, hogy ha valaki keres téged, akkor az talál, az megtalál. Te megígérted azt, hogy ha valaki zörget nálad, akkor te ajtót nyitsz számára. És te megígérted azt, hogy aki kér tőled, az kap. Urunk, te látod a szívünket. Kik azok a zörgetők, azok a kérők, azok a keresők, akik eljöttek erre a mai alkalomra. Te látod, hogy ki mit keres, ki hol zörget, ki mit kér. De Urunk, azért könyörgünk, hogy csak azt add, ami szükséges nekünk. Ami békességet tud adni. Hiszük azt, hogy a bűnbocsánat öröme és az örök élet csodája az, amely képes megváltoztatni emberek életét. Azért könyörgünk, hogy jöjj közénk, szólíts bennünket nevünkön, mert te név szerint ismersz bennünket. Szólíts meg bennünket, és add, hogy meghalljuk, hogy legyen nyitott fülünk és szívünk a te szavadnak a meghallására és befogadására. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, mai naptól kezdve alkalomról alkalomra annak lehetünk szemtanúi, hogy ebben a világ történelemben hogyan alakult a sorsa az emberiségnek. A kezdetek kezdetén milyen volt, aztán milyen lett. A hetünk nagy részét a múlttal fogjuk tölteni, majd, hogyha Isten engedi, akkor az utolsó két napon arról hallhatunk, hogy mit tett Isten, hogy ez a múlt megváltozzon, és mit készített az ember számára, hogy reménységben élje a jövőjét. Így adtam minden napnak egy címet, mely kifejezi az adott napnak a témáját, és választottam hozzá egy-egy igét, amely rámutat Isten munkájára, cselekvésére, hatalmára. Ma a kezdetekhez fogunk visszamenni, amikor minden tökéletes volt, nem volt semmi, ami beárnyékolta volna az embernek az életét, amikor minden szép és jó volt. Mert volt ilyen, kedves testvérek, higgyétek el. Volt ilyen, számunkra ez elképzelhetetlen, hiszen mi már nem ilyen világba születtünk bele, de Isten szava kijelentése szerint volt ilyen. Így hallgassuk meg Isten igéjét, melyet a teremtés történetben olvashatunk, nem az egészet, hanem csak egy rövid részletet, de ez a rövid rész is mindent kifejez, ami számunkra igazán fontos. Itt szeretném felolvasni Mózes első könyvének első fejezetéből a 26-tól a 31. versig, majd a második fejezet 8., 15. és 16. versét a következőképpen. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Nem gondolom, hogy prédikációs témává kell tennem olyat, amire a tudomány hivatott, a Szentírás lelkisége, üzenetesen küzdelmet akar folytatni a tudománnyal. Hitünk szerint ez a kettő szépen el van egymás mellett, sőt, hitem szerint a Szentírás kijelentése Isten mindenhatóságára, hatalmára mutat rá, a tudomány pedig a részletek kibontására hivatott el. A Szentírás nem biológiai, nem kémiai könyv, nem fizikai törvényeket összefoglaló gyűjtemény, mert nem ez a rendeltetése. Isten meghagyta ezt a részét a tudósokra. Egy egyszerű példával megvilágítva, egy porszívó vásárlásakor a gyártó kiad egy használati útmutatót, és kiad egy szerelési útmutatót. Mind a kettő a porszívóról szól, csak más megvilágításba helyezi. A Szentírás nem szerelési útmutató, hanem használati útmutató, hogyan élj, hogyan éld az életedet. A tudomány pedig szerelési útmutató, hogyan épül fel. Butaság lenne azt mondani, hogy a használati és a szerelési útmutató ellentmond egymásnak. Segítik egymást, kiegészítik egymást. Valaki egyszer azt mondta, amikor a teremtésről való igét adta Isten, akkor lelki gondozást végzett, és nem fejtágítást. Amit tehát először is le kell szögeznünk, hogy a Szentírás Isten munkájáról, cselekvéséről szól. Ezt támasztja alá a teremtés történet. Nézzük csak meg. Akkor ezt mondta Isten. Látta Isten. Elválasztotta Isten. Elnevezte Isten. Megalkotta Isten. Megteremtette Isten. Azután megáldotta őket Isten. minden részben újra és újra megerősíti, hogy minden mögött Isten van. Mindennek a mozgató rugója Isten. Ez azért is volt fontos, mert abban a korban, mikor ez az irat keletkezett, Mózes első könyve, és le kell szögeznünk, hogy a bűneset után keletkezett iratról van szó, hogy akkor a bűn miatt már rengeteg hiedelem, pogány mitosz, babonaság, Isten hit létezett. A pogányság vallási hiedelmek, a rengeteg Isten kép miatt félelem volt az akkori embereknek a szívében is. Abban a térségben, keleten, ahogy fogalmaz az ige, közel-keleten, Palesztina, Asszíria, Babilon, Egyiptom kultúrkörében, abban a hitben éltek, hogy sok Isten van körülöttük. A csillagoknak, a bolygóknak isteni tulajdonságokat nyilvánítottak, melyek lecsaphatnak az emberre. Isten harc folyik valahol a magasságban, és ennek a harcnak eshetnek áldozatul emberek. Ezek a hiedelmek aztán félelemben, rettegésben tartották a társadalmakat. Ebben a kultúrkörben szólal meg a mindenható Isten, ezért érzem igaznak ezt a mondatot, hogy Isten lelki gondozást végzett a szavával, nem pedig fejtágítást. Bátorította az embereket, hogy ez nem volt mindig így, és a Biblia első fejezeteiben pedig egy előre mutatás, hogy nem lesz ez mindig így, mert éppen ezeken a lapokon ígéri meg Isten, hogy jön majd valaki, aki asszonytól születik, és a kígyó fejére tapos. Annak a megriadt, félelemben rettegett emberiségnek azt mondta Isten a teremtés lapjain keresztül, hogy ne félj, nem uralkodik rajtad sem ég, sem föld, nem vagy kiszolgáltatva a természet erőinek, a csillagok állásának, az asztrológiának. Ne félj a sötét erőktől, ne gondold azt, hogy idegenben vagy, kiszolgáltatva irtózatos világerőknek, nem kell félni. Isten eképpen lelki gondozta az akkor élő embereket, de milyen aktuális ez ma is, több ezer év múltával. Ez a nem volt mindig így, és nem lesz mindig így, az egyetlen egy reménysége az embernek, hogy valaki, aki másmilyennek teremtett ezt a világot, amiben élünk, és valaki, aki helyreállítja azt, amiben élünk, ez reménységgel tölt el. Szép keretet ad a két cím, valahogy Isten, bevallom őszintén, hogy az elmúlt hetekben óriási tusakodás volt, hogy Uram, mit szeretnél, hogy miről beszéljek, hogy mi az, amit szeretnéd, hogyha hallanának az emberek, és bevallom őszintén, hogy egészen tegnap délutánig tusakodtam az Úr előtt, és azt mondtam, hogy Uram, hát még nem küldtem el a meghívókat, nem küldtem el a plakátot, nem tűztem ki az Isten tiszteletre járóknak, hogy mi lesz a mai téma, Uram, kezdj velem valamit. És akkor Isten, amikor elcsendesedtem, akkor odaadta ezt a két keret címet, hogy amikor tökéletes volt minden, és amikor tökéletes lesz minden. És akkor Isten megértette velem, hogy erről kell beszélnem. Hogy milyen volt, és hogy milyen lesz majd. És aztán Isten úgy adta utána a gondolatokat, hogy e között a kettő között mi van. És erről hallhatunk majd természetesen a következő napokban. De olyan jó volt rá látni arra az igével, úgy foglalkozni, hogy Isten, amikor elcsendesedik az ember, rámutat arra, hogy nem vagy kiszolgáltatva, nem a napoknak, a hétköznapoknak, nem vagy kiszolgáltatva a különböző erőknek, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Igen, nem volt mindig így, és nem lesz mindig így. És higgyétek el, ez az egyetlen egy reménysége az embernek. Olyan szép keretet ad számomra ez a cím. Isten adta ezt a két címet, és aztán a többit is. Amikor tökéletes volt minden, arról azért érdemes beszélni, kedves testvérek, mert egy olyan helyre, a tökéletes Isten tökéletes országába készülnek azok, akiknek a nevük bele van írva az életnek a könyvébe. Ott Isten van minden mindenekben. El sem tudom képzelni számomra olyan felfoghatatlan, drága testvérek, hogy az embernek nem kellett számolnia a bűnnel. Isten járt át mindent, az angyalok, a kerubok dicsőítették, magasztalták őt, az emberek együtt éltek, a békesség járt át mindent, a munkát, a házasságot, az embereket, a társadalmat. És mi enged erre következtetni? A teremtős történet a paradicsomi állapotba enged bepillantást. Helytelen lenne az a gondolkodás, hogy egy ember pár lett volna az egész világon. Ádám jelentése ember, általánosítva emberiség, és a Septuaginta antropon szót használja, ami szintén általánosan embert, embereket jelent. Nem érdemes kutatni azt sem, hogy hol van ez a paradicsomi hely, hol lehetett. A paradicsomi kert sem egy földrajzi hely a nagy világban. Nem érdemes kutatni, expedíció csoportot szervezni, hogy pontosan hol lehetett, mert ezzel Isten azt szeretné kifejezni, hogy az Éden az Isten közelség helye és állapota. Ebben az Isten közeli állapotban élt az ember. Azon a tökéletes helyen, tökéletes állapotban, tökéletes kapcsolatban emberrel, Istennel egyaránt. Ezen az Isten közeli helyen és állapotban hasonló dolgokat tett az ember, mint ma. Szeretném eloszlatni azokat a hiedelmeket, hogy semmi tevés volt a bűneset előtt. Ez nem igaz. A Biblia több helyen is beszél munkáról a bűneset előtt, figyeljük csak meg. Hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész földszínén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. A bűneset előtt is volt munka, dolgozott az ember. Tévhit, hogy Isten az embert haszna vehetetlen életre teremtette volna. Isten adott munkát az embernek, állatgazdasággal, kertészettel, mezőgazdasággal foglalkozott. Isten becsületet adott a munkának. A semmit tevő mihaszna emberek csak a bűneset óta vannak, azóta meg aztán bőven. Nincs elkeserítőbb, kedves testvérek, mikor egy hívő, újjászületett ember, semmit tevő, haszna vehetetlen, léhűtő, megbízhatatlan. Aki munkakerülésből szerezte meg a diplomáját. Oly sokszor szomorú vagyok, amikor látom, hogy a bűn hogy járja át a munkát, milyen tisztátalan kezek, gondolatok, szívek vannak a munkában, és hívő emberek is milyen bűnnek tekintik a munkát. A munka nem bűn, nem átok, drága testvérek, hanem a teremtési rendbe illeszkedő tevékenység. Valaki egyszer azt írta, Isten az embert nem legelésző életformára teremtette, mint az állatokat, hanem munkálkodó életformára. Nézzétek meg, hány legelésző ember van. Otthon lógatja a lábát, és semmit nem tesz. És legel. Néhány nappal ezelőtt voltam egy családot meglátogatni, és azt mondta, a velem egykorú fiatalember, életerős fiatalember, legalább nettó 200 ezret kellene keresnem, hogy megérje kilépnem az ajtón. Tudjátok, szomorú a szívem, mikor az Isten által rendelt munka büdös az embereknek, és ezért minősíthetetlen, igénytelen, haszna vehetetlen munkát adnak ki a kezükből egyesek. És kérlek, ne haragudjatok, hogy a magam életéből hozok példát, nem azért, mert fényezném magamat, hanem azért, hogy Isten mit vitt véghez, mit vitt végbe az én életemben. Amikor egy autókölcsönző cégnél dolgoztam, a rent-a-kárnál, meg is mondom, felmerem vállalni, a rent-a-kárnál dolgoztam, és nekem kellett takarítani az autókat, már akkor hívőként dolgoztam ott. Én úgy végeztem a takarítást, a kozmetikázást, a külső-belső mosást, mintha Isten ülne bele majd abba az autóba. Nem az érdekelt, hogy esetleg egy hét múlva milyen állapotba hozzák vissza, hanem az, hogy Isten, ha beleülne, akkor jól éreznie magát. Ez határozta meg a munkámat, és ezért becsülték is bennem, hogy a szintet én magasabbra emeltem. Láttam, hogy a többiek hogyan dolgoznak, látta a főnököm is, de nekem nem az volt a mérce, hanem az, hogy Isten mit szól hozzá. És tudjátok, amikor minden tökéletes volt, akkor nem járta át a munkát spekuláció, egyszerűen a bűn nem létezett, ami megrontott volna mindent. Amikor minden tökéletes volt, akkor a munkán keresztül is dicsőítették Istent az emberek. Dicsőítés forma volt a munka. Nem kényszer, nem szükséges rossz, hanem teremtési rendeltetés volt. Aztán, amikor minden tökéletes volt, akkor az ember házassági kapcsolata a békességnek, a boldogságnak a színhelye volt. Áldásként élték meg a házasságot. Egymás segítő társai voltak, vagy ahogy a magyar nyelvünk is oly szépen kifejezi, feleség. Ő az én másik felem, én az ő másik fele vagyok, így vagyunk egy egészek, egy teljesek. Ezt az éned édeni állapotot élhetik meg sokan letranszformált módon egy jó házasságban, ahol visszatükröződik az éden fényéből, boldogságából valami. Milyen szép az, amikor egy házasságban a férj és a feleség is az isteni rendeltetésben helyén van. Amikor valóban feleség, egy fele, másik fele. Tudjátok, sok házasságban az a baj, hogy ez az E betű kimarad, és feleségből felség lesz. Vagy azt hiszi magáról, vagy annak állítják be. Ekkor torzul el minden, kedves testvérek. Amikor nincsen a helyén az, aminek a helyén, a teremtés általi helyén kellene lenni. Amikor minden tökéletes volt, akkor helyén volt a férfi, a férj és az édesapa, és helyén volt a nő, a feleség és az édesanya. Amikor tökéletes volt minden, a férfi és a nő is tudta a feladatát. Ma már, kedves testvérek, olyan világot élünk, hogy nem csupán a feladattal van probléma, hanem azzal is, hogy férfi vagy nő. Conchita Wurst óta pedig aztán tényleg minden felborult, kedves testvérek. Minden felborult. Nem tudom eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, amikor a feleségemmel azon vitatkoztunk, hogy az Eurovíziós dalfesztiválon ez a Conchita Wurst, ez vajon férfi vagy nőnek öltözött. Akkor ez nem volt kérdés, kedves testvérek, mert minden tökéletes volt. Akkor ott az Isten országában, dicsőségében ez nem volt kérdés. Ma már ez is kérdés. Aztán te nem vagy toleráns, meg túl konzervatív vagy, ha esetleg felemeled a szavad ellene, hogy nem kéne. Higgyük el, kedves testvérek, hogy sosem lesz két férfi vagy két nő egy egész. Ha törvényt hoznak rá, akkor sem lesz egész. Ha alkotmányba foglalják, akkor is megmarad az a különbözőség, s a törvénnyel, jogszabállyal nem fogják tudni átírni az isteni rendet. Le lehet nyomni egy társadalom torkán erőszakkal, de a szívbe írt törvény, a teremtésbeli rend, az édeni állapot magva, csírája kiírthatatlan az ember szívéből. Még a bűn, ami teljesen átjárja, áthatja az embert, az emberiséget, a földünket, még az sem volt képes kiírtani azt, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez egy letagadhatatlan márkajelzés az emberben. A bűn sem volt képes megmásítani, eltörölni azt, hogy a teremtő Isten életet lehet az emberbe. Az ember Istentől rendelt különlegessége, hogy egyedül az emberbe lehelte az ő leheletét. Az állatba ezt nem tette, kedves testvérek. Ami a rádiót rádióvá teszi, éppen az, hogy megszólal benne egy kívülről jövő adás. Ugyanúgy, ami az embert emberré teszi, az az, hogy megszólal benne az Isten. Úgy van teremtve, hogy megszólíthatja az embert az Isten, és az ember válaszolhat Istennek. Ezt a csodát a bűn sem tette tönkre. Igen, drága gyülekezet, amikor minden tökéletes volt, minden más volt, és higgyétek el, hogy várom azt a pillanatot, amikor majd minden más lesz. A más volt és más lesz idő közöttben van az ember, vagy te is, és vagyok én is, és zajlik most a történelem. Ami nem változott ma sem, ő megszólítható Isten, és ha szólsz hozzá, kiáltasz hozzá, akkor ő meghallgat. És holnap, kedves testvérek, arról hallhatunk, hogy az a tökéletes világ, az az isteni rend, amit ő alkotott, amit ő teremtett, amit adott az embernek, az ember világának, az hogyan borult fel, és hogyan tört össze. Amen. Drága Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért. Hálásak vagyunk azért, hogy Te rámutatsz arra, hogy milyen valójában a mi életünk. És hiszük azt, hogy a Szentírásnak az első lapjai azért irattak le, hogy milyen volt az az állapot, amelyből az ember kiszakadt a saját döntése folyamán. És hiszük azt, Urunk, hogy a Szentírás utolsó lapjai azért irattak meg számunkra, hogy rámutassa arra, hogy milyen lesz majd egyszer. És ebben a milyen volt és milyen lesz majd, ebbe ékelődik bele az ember. Ékelődök bele én is az én életemmel, és itt meg annyian, akik itt vagyunk ezen a mai alkalmon. És Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy Te megteremted az ember számára, mi már itt ezen a földön, hogy újra közösségbe kerülsz az emberrel. Noha a bűn mindent áthat, átitat, de mégis Te hagytad, hogy az ember megszólítható maradjon, és ebbe a megszólítható állapotba szólsz bele. Urunk, könyörgünk azért, hogy áld meg bennünket, áld meg a mi életünket. Más és más életúttal vagyunk itt ma ezen az estén, de olyan jó tudni azt, hogy Te szabad egészen személyre szóló, személyre szabott. Urunk, könyörgünk azért, hogy vizsgálj meg bennünket, a mi életünket, és mutass rá arra, hogy mi az, ami elromlott a mi életünkben. Kérünk azért, hogy Te nyúlj bele, ahogy a világ történelembe is belenyúltál, Te nyúlj bele a mi életünkbe. Mert neked van hatalmad megváltoztatni mindent. Urunk, így kérünk, hogy jöjj közénk, és szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen.